Szeretettel köszöntök mindenkit, ez az Ez egy Hivatal Podcast, Udvarhely Tessa.
És Gészabó Dániel.
És Törőcsik Edittel. A mai adás különleges. Különleges, mert itt vannak velem a podcast megálmodói és megvalósítói, és azért is, mert a témánk a közigazgatás kívülről is belülről. Kiről is beszélek? Hát Tesszáról. Kicsoda Udvarhelyi Tessa, a kulturális antropológus, környezetpszichológus, a közélet iskolája társalapítója, a Józsefvárosi Önkormányzat közösségi részvételi irodájának kitalálója, megvalósítója, vezetője volt. Eltén végzett, a doktori tanulmányait a City University of New Yorkon folytatta. Disszertációja magyarul is megjelent könyvformában, Az igazság az utcán hever, Válaszok a magyarországi lakhatási válságra címmel. 2009-ben aktivista társaival alapította a Város Mindenkié Lakhatás Érdekvédelmi Csoportot. Később részt vett az Utcajogász, az Utcáról Lakásba Egyesület és az Önállóan Lakni Közösségben Élni Csoport alapításában is. 2016-ban a magyarországi társadalmi mozgalmakban végzett munkájáért Asóka tagnak választották.
Tessa, a podcast elején beszélgettünk arról, hogy hogyan lettünk köztisztviselők, de meséld el röviden, hogy milyen út vezetett ahhoz, hogy te egy önkormányzatban dolgozz.
És először megállapítjuk közösen, hogy mikor volt az, amikor először beszélgettünk erről? 2 éve, vagy kevesebb, több? Csak így próbáltam visszaemlékezni, hogy hát, mikor lehetett az, amikor elindult ez a podcast.
Vissza kell nézni.
Hogy én hogy jutottam el a közigazgatásig? Hát egyrészt azzal kezdeném, hogy én egy olyan családból jövök, ahol mondjuk a szüleim meg a nagyszüleim szintjén, legalábbis az egyik oldalon mindenképpen, szinte mindenki valamilyen formában a közigazgatásban dolgozott annó, tehát hogy az anyukám is, az apukám is, a nagyszüleim is, az anyukám ágáról, szóval hogy én egy olyan családból jövök, ahol egyébként az, hogy az emberek minisztériumban dolgoznak, az egy ilyen mondás, és én mindig gyerekkoromon azt mondtam, hogy ez az egy, amit biztos nem fogok csinálni. Tehát, hogy én nem fogok egy minisztériumban ülni egész nap, mint az anyukám, és papírokat tologatni, hanem én is a közt akarom szolgálni, de én valami ennél ilyen izgalmasabb, kreatívabb módon. Aztán ugye, hogy működik a szociológia, meg a, nem tudom, a társadalmi szerepek újratermelődése, hogy a végén csak én is ülök egy önkormányzatban, vagy ültem egy önkormányzatban sokáig, és a vicces dolog, hogy még nagyon hasonló besorolásban is, mint az anyukám, ezt meg is néztem egyszer, hogy így tulajdonképpen nem tudok megszabadulni a szociológiai hátteremtől.
Mi az a besorolás?
Fú, hát ezt nem, erre már nem emlékszem, de amikor irodavezető voltam, valami ilyen főtanácsos, vagy valami ilyesmi lehet az talán, és ő meg főosztályvezető helyettes volt, és azt hiszem, az valahogy az ugyanaz, meg a nem tudom, végzettség, meg ilyesmi, nem ismerem ezeket, csak azt, amikor mondtam neki, hogy én mi vagyok, akkor mondta, hogy igen, én is az voltam. És akkor azt mondtam, hogy Jézusom, hát tényleg, az ember családja, tehát így nem lehet elszaladni. Bármennyire gondoltam azt még gyerekkoromban, hogy nagyon önálló lélek leszek. De az is van, és az szerintem már neked lehet, hogy mondtam, Dani, hogy amikor mondjuk egyetemista voltam, és jelentkeztem valamilyen ösztöndíjra, és megkérdezték, hogy akkor hogy akarod a tanulmányaidat hasznosítani a való életben, akkor már ilyen 20 pár évesen azt írtam, hogy azért az milyen jó lenne egyszer egy önkormányzatba dolgozni, és ott azon ügyködni, hogy az embereknek jobb élete legyen, de akkor még valószínűleg fogalmam nem volt arról, hogy mi az, hogy önkormányzat, csak azt gondoltam, hogy valahogy ez a legközelibb szint ahhoz, ahol az ember ilyen közérdekben dolgozik emberekért. És akkor, hogy konkrétan hogyan jutottam ide, az pedig igazándiból az, hogy én Város Mindenki Érdekvédelmi Csoport aktivistájaként nagyon sokáig küzdöttem a lakhatási jogokért, meg azért, hogy mindenkinek legyen biztonságos otthona, és nagyon sokat küzdöttünk egyébként önkormányzatokkal is, néha sikerrel, néha sikertelenül, és aztán egy ponton azt éreztem, hogy az a munka, amit a Város Mindenkiében végzünk, az így nem nagyon tud haladni azért, mert azok az emberek, akik a döntéshozói pozíciókban ülnek, ők tulajdonképpen kicsit mindegy, hogy milyen a politikai hátterük, de ugyanúgy nem akarják azt, amit mi, mint érdekvédelmi csoport, szóval alapvetően nem szeretnének a hajléktalan embereknek lakhatást biztosítani. és akkor egy ponton így megéred bennem, hogy akkor, na, akkor mi lenne, hogyha egyszer megpróbálnánk azt, hogy a más ember üljön ott az asztal másik oldalán, akivel egy ilyen érdekvédelmi csoportnak tárgyalnia kell, és akkor ezért lettem először a Bolba Márta kampányfőnöke a 8. kerületben egy időközi választáson, és azután pedig a Piko András kampányfőnöke, szóval akkor én még nem gondoltam, hogy én a közigazgatásban akarnék dolgozni, csak azt gondoltam, hogy milyen jó lenne lecserélni a döntéshozókat, akik ugye mondjuk speciál a 8. kerületben kifejezetten hajléktalan ellenesek is voltak, és lecserélni őket olyan emberekre, akik a szegény embereknek segíteni akarnak, és nem üldözni őket. És akkor aztán ebből a kampányfőnöki létből, amikor a Piko nyert, akkor igazándiból tulajdonképpen ő mondta, hogy hát ezt akkor most viszont akkor talán meg kéne csinálni azt, amire eddig vágytál. És akkor most nincs nagyon-nagyon más választás, mint bejönni az önkormányzatba, és megpróbálni itt a változásokat elhozni. És akkor így tulajdonképpen együtt született meg bennünk annak az ötlete, hogy legyen egy olyan iroda, ami egyébként máshol tudtuk, hogy nincs, vagy egy olyan szervezeti egység, akkor még szerintem azt se tudtuk, hogy irodáknak hívják ezeket az önkormányzatban, egy olyan csapat, aki azon dolgozik, hogy megváltoztassa a józsefvárosi emberek viszonyát a saját önkormányzatukhoz, mert azt láttuk, hogy félnek tőle, nem bíznak benne, ugye nem is vesznek nagyon részt a választáson, nagyon alacsony választás részvétel, szóval azt éreztük, hogy így itt valami munkára szükség van, mert az nem jó, hogy ennyire elidegenedettek az emberek a saját önkormányzatuktól, és akkor így lettem először részvételi referens, és aztán pedig részvételi irodavezető. Mikor már megtudtam, hogy van ilyen, hogy iroda, meg irodavezető, meg ilyesmi, akkor az tűnt logikusnak, hogy akkor alakítsunk ki egy erre dedikált szervezeti egységet, hogy ne csak az anyakönyvnek, meg az adónak, hanem a részvételnek is legyen egy dedikált szervezeti egysége.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas életút, vagy karrierút, mert sokszor van az, hogy az emberek azt gondolják, hogy sokan gondolják, hogy a civil szervezetek jók, a hivatalok rosszak, a politikusok meg még rosszabbak, de hogy közben meg bizonyos szempontból mindegyik ugyanazt akarja, és különböző módokon lehet csinálni. És te hogy élted meg ezt a pozitívan, vagy negatívan élted meg, vagy hogy élted meg ezt az útvonalat, amit bejártál?
Igen, én, hát először azt mondanám, hogy én korábban az Artemisia Alapítványban dolgoztam, ahol interkulturális kommunikációval foglalkoztunk, és ott van egy ilyen gyakorlat, ahol úgynevezett kritikus incidenseket kell keresni, ahol az ember, ahol arra kérik a képzés résztvevőit, hogy találjon egy olyan helyzetet az életében, amikor ilyen nagyon erős konfliktusa volt valakivel, és ez nem személyes szintű, hanem ilyen, amit mi egy antropológiai értelemben kulturális konfliktusnak tekintünk. Na, és nekem ott a leg, és én is részt vettem egy ilyen képzésen, aztán utána tartottam is ilyet, de a saját eset már akkor is egy hivatallal való ütközésem volt, mondjuk nem tudom, 25 éves koromban, amikor megkérdezték tőlem, hogy életed legnagyobb konfliktusa, akkor ott egy hivatali konfliktust bírtam fölhozni, amikor egy tök mindegy, egy nagy követségnek egy munkatársával ütköztem óriásit azért, mert egy külföldi ügyfelükkel szerintem nem bántak szépen. Szóval, hogy valószínűleg nekem van egy ilyen, egyrészt a családi hátteremből adódóan egy ilyen természetessége annak, hogy a közigazgatáshoz vonzódom, másrészt a személy ségemből eredően meg egy ilyen teljes ellentéte annak, ahogy a közigazgatás működik, mert annak a kritikus incidensnek is az volt a lényege, hogy az a szegény nagykövetségi munkatárs az szerette volna betartani a szabályokat, én pedig azt gondoltam, hogy hát de itt van egy ember, és hogy miért nem az embert nézi, miért a szabályt nézi. Úgyhogy az alapvető viszonyom azért a hivatalhoz az szerintem még most is ez, csak ugye az ilyen nagyon erős ilyen felháborodásból, meg dűből, azt hiszem így átment abba, hogy így megtanuljam azokat az eszközöket, ahogy így át lehet ezt alakítani, de azért aki velem dolgozik, vagy dolgozott együtt az önkormányzatban, azt hiszem felfedezi ennek a nyomait még ma is, hogy így végtelenül tud idegesíteni a bürokráciának a kockasága, meg a szabálykövetése, a merev szabálykövetése, meg az ilyen formalizmusa, meg ilyesmi, és hogy állandóan az van bennem, hogy én valójában az önkormányzatban is ugyanazt a munkát végzem, mint mondjuk a város mindenkiében, vagy mint a közéletiskolájában, csak most más eszközöket használok, ami egyébként más felelősséggel is jár. Szóval egyébként, ami nekem még egy ilyen nagy felismerés vagy tanulás volt azzal, hogy bekerültem egy önkormányzatba, az mondjuk megismertem, hogy azért az ott dolgozó emberek milyen iszonyú felelősséggel dolgoznak. Szóval közpénzt költenek, közhatalmat gyakorolnak, olyan döntéseket kell hozniuk, ami nem 10 ember, hanem 10 000 vagy 100 000 ember életére van hatással. Szóval, hogy egyszerre váltam ilyen empatikusabbá, de azért a türelmetlenségem, meg a feszültségem, vagy a rendszerrel való feszültségem, azt szerintem nem nagyon változott sokat.
Nem fagytam meg, hanem...
A jegyzői felelősség?
Már hogy mibe?
Hát mindenbe.
Rajtad múlik, öltözik a józsefvárosiak élete.
Igen, de ez egy rettenetes hallani.
Hát ez az, hát persze, igen. Tehát, és kívülről ez... is rettenetesen gondoltam ezt, hogy nekik felelősségünk van, de amikor nekem lesz ez a felelősségem, azért az nagyon más, hogy kívülről mondod, hogy de te vagy mindenkiért felelős, és ez csak beraknak, és ja... Most én vagyok.
Igen, de a kettő között is
felelős.
Van különbség. Azért, mert az én felelősségem, ez egy olyan felelősség, ami szerintem az közvetett. Tehát értem a felelősséget, de hogyha valaki a közigazgatásban dolgozik, akkor az ő felelőssége az azért közvetett, mert egyrészt a bürokráciának pont az lenne a lényege, hogyha a szabályokat betartod, hogyha abban a kockában mozogsz, ami ugye, amit a bürokrácia jelent, és nyilván itt nem a rossz értelembe veszem, hanem a jó értelembe vett, ugye Max Weber is úgy értette, tehát ő ezt jóként nyilatkozott erről, hogy akkor, mivel a szabályoknak vagyok alárendelve, és nem oké, hogy hierarchizált a szervezet, de hogy nem más embernek a vágyait teljesítem, hanem a szabályokat tartom be, hajtom végre, tehát az én felelősségem közvetett. Na de az, aki politikai felelősség, az közvetlen. És azt szerintem sokkal, de sokkal nagyobb. Számon kérhetőbb, és ott nincsenek ezek a keretszabályok meg, mert az állampolgár nem fogja tudni, hogy az a valami, amit te nagyon szeretnél, és te segítesz neki, mint politikus, bármilyen értelemben, akkor az nem azért nem történik meg rögtön azonnal, mert hogy te valamit rosszul csinálsz, hanem azért, mert az ennek kialakított eljárásrend, annak van ideje, van mindenféle módszertani, amit előírás, amit be kell tartani, tehát hogy ez sokkal, de sokkal nehezebb, szerintem.
Hát igen, és akkor nyilván az nem véletlen, hogy az, hogy én egy ilyen aktivista és aztán kampányfőnök üzemmódból kerültem át a köztisztviselőnek, hogy nekem nehéz ezeket a határokat. Szóval érted, hogy mivel valószínűleg én egy ilyen sokkal ilyen küzdőbb helyzetből kerültem be ebbe, ezért én ezt a közvetettséget, mint köztisztviselő nehezebben tudtam átélni. Tehát én valószínűleg köztisztviselőként se tudtam meghúzni ezt a határt, hogy neked az a dolgot, hogy az adott keretben és a szabály szerint, mert bennem mindig az volt, hogy de hát itt valakiket azért választott meg, hogy teljesítsenek vállalásokat, és ezért valószínűleg sokkal jobban éreztem azt a felelősséget, mint mondjuk egy olyan köztisztviselő, aki érti, hogy egyébként ő neki az a feladata, hogy a szabályoknak legyen alárendelve.
Igen, de ugye az, aki csak ezzel a bürokratikus résszel van elfoglalva, egy idő után abból meg elmúlik az, ami benned van, és abban meg az válik szörnyűvé, hogy akkor csak nem az embert látja, meg nem a megoldandó problémát, hanem az, hogy ez a papíron hogy néz ki. És az a legrosszabb, amikor ő saját maga annyira eltávolodik már attól az ügytől, hogy nyilván nem kell érzelmileg belevonódni, de attól függetlenül azt gondolom, hogy igenis felelősséggel tartozunk azzal, hogy ezt a munkát úgy végezzük. Az a nagy távolság, amire azt mondtam, hogy milyen jó, hogy közvetett a felelősség, hogy ne legyen annyira nagy. És akkor ilyen belekerültünk egy ilyen véget nem érő történetben, hogy akkor hol vannak a határok, meg hol vannak a szabályok ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt úgy csinálni, szerintem, hogy be is tartod azokat a szabályokat, és azt az embert látod. Azt gondolom, azért törekszünk rá. Kellenek a vezér fáklyák a sötétben, akik világítanak, és mutatják, hogy merre kell menni. Az a bizonyos eset, amit említettél a nagykövetségen, hogy annak mi lett a vége? Tehát, hogy ez hogy oldódott fel ez a konfliktus? Hogyha neked ennyire megmaradt, mint ilyen tapasztalatot meghatározó élmény.
Igen, ez tök érdekes, hogy a kimenetele az nem maradt meg bennem, csak az óriási ütközés, és az óriási ilyen megütközés azon, hogy hát az hogy lehet, hogy egy közigazgatás nem azért van, hogy az adott ügyfélnek jó legyen, de feltételezem, hogy biztos megoldódott, csak sokkal lassabban, és sokkal nehézkesebben, mint ahogy azt az én türelmetlen természetem el tudná fogadni, és egy örök életre való sebb maradt bennem, hogy na így nem csinálunk dolgokat.
És mennyire volt nehéz az aktivista létet letenni akkor, amikor mondjuk a közigazgatásba bekerültél, és a közösségi részvételi irodát elkezdtétek építeni?
Nagyon nehéz. És talán most már az elmúlt mondjuk egy évben nem kaptam minden nap olyan kritikát, hogy Tessa, nem aktivista vagy, köztisztviselő. De azért mondjuk az első pár évben ez rendszeresen jött felém a munkatársaimtól, hogy vedd már észre, hogy ez nem ugyanaz, meg vedd már észre, hogy hol vagy, és hogy ez egy másik rendszer, és hogy eddig kint voltál, most bent vagy, most máshogy kell működni. Én a lelkemben az biztos, hogy nem adtam föl, hogy aktivista vagyok, de azóta ugye szerencsére, mivel olvastam is erről meg, hogy mondjam, jártam képzésekre, meg próbálom így figyelni, hogy a világban hogy működnek azok a köztisztviselők, akik újítani szeretnének, hogy azért valójában ez egy létező identitás, hogy valaki a közigazgatásban dolgozik úgy, mint kvázi ilyen belső aktivista vagy érdekvédő, tehát hogy ez is egy, én azt gondolom, hogy egy legitim szerep, és azt veszem észre, hogy egyébként mondjuk külföldi szakirodalomban ezekről az emberekről írnak tanulmányokat, hogy hogyan történik a változás, például a közigazgatásban, és hogy mindig elmondják, hogy ahhoz kellenek úttörők, és azok az úttörők általában konfliktusba kerülnek a környezetükkel, és hogy ezek nem személyes konfliktusok, hanem ilyen strukturális konfliktusok, hogy azt hiszem erről már itt ebben a podcastban is többször beszéltünk, hogy ugye a közigazgatásnak az a furcsasága, hogy egyszerre feladata az, hogy szuperállandó legyen, ami igazándiból elképesztő fontos, de közben az is a dolga, hogy alkalmazkodjon, meg frissüljön, meg az új igényekre, meg az új kulturális normákhoz igazodjon, és hogy azért ehhez kellene kulcsszereplők, és akkor ebben az értelemben ez csak egy ilyen természetes dolog, hogy minden önkormányzatban feltételezhetően van egy vagy kettő, vagy több kulcsszereplő, akik inkább a változást pörgetik, és nem annyira a stabilitást, és vannak viszonylag sokan, akik meg a stabilitáson vannak, és nem annyira a pörgetésbe, de hogy valójában valószínűleg ez egy ilyen szociológiailag leírható változási folyamat, és hogy ebben az értelemben megint csak ez nem egy ilyen személyes életút, hanem hogy valószínűleg én éppen ezt a szerepet kapom ebben az önkormányzatban, hogy ez legyen a dolgom. De azért azt is kell mondanom, hogy tök érdekes, hogy mondjuk amikor az elmúlt években, ugye tulajdonképpen én most már 5 éve vagyok valamilyen formában a Józsefvárosi Önkormányzatban, és amikor be kell tanítanom új munkatársakat, akkor már magamat is hallom így az utóbbi években, amikor mondom neki, hogy de azért ez egy hivatal. És azért itt figyelni kell erre, meg arra. Meg a pénzügyi jogi kontroll nagyon fontos, anélkül semmi. Tehát, hogy ha magamat is hallom, hogy közben azért persze, aktivista, meg változás, meg forradalmár, meg minden, de azért közben engem is megtanított a rendszer, hogy egyébként bizonyos dolgok azok egyrészt rettetesen hasznosak, tehát, hogy én sem mernék már semmit. Tehát, hogy amíg az elején mondjuk a pénzügyi jogi kontroll, az körülbelül az én ilyen mentális világomban úgy jelent meg, hogy úristen, most emberek lassítják a munkámat, menjen már, csináljuk. Ma már inkább úgy jelenik meg, hogy hú, de iszonyú jó, hogy vannak itt emberek, akik egyébként így ránéznek dolgokra, és azt mondják, hogy hé, ez nem fel meg a jogszabálynak, vagy biztos, hogy ez a legolcsóbb, meg biztos, hogy ez a jó döntés, meg biztos, hogy így kell csinálni. Szóval, hogy közben azért én is így beletanultam, remélem nem belefásultam, de beletanultam, meg elkezdtem így érteni, hogy működik ez a rendszer, és megtanulni benne navigálni. De azért ez nem volt egy könnyű folyamat, és biztos, akik velem dolgoztak, azért megszenvedtek ezzel, hogy ezt megtanuljam.
Ez a kapcsolat, hogy civil szférából önkormányzatban ez az átjárás, ez nagyon izgalmas, és szerintem nagyon jó, hogy az utóbbi időben több kapcsolat van a két terület között, meg személyi átjárások is, emberek civil szférából önkormányzatba mennek, több ilyen embert is ismerek az elmúlt időszakból, és ez baromi hasznos, mert ugyanazért dolgoznak. Én is korábban civil szervezetnél dolgoztam, és volt egy olyan tapasztalatom, hogy egyszer csak így rádöbbentem, hogy igazából az önkormányzat az olyan, mint egy civil szervezet, csak sokkal nagyobb hatalma van, meg sokkal több pénze. Összesen lehet hasonlítani a költségvetést. Említetted, hogy ez egy hivatal. Beszéljünk arról, hogy hogy jött a podcast neve, bár erről is volt már szó.
Hát ezt neked kell elkezdened, Dani, mert ez valójában tőletek jött.
Ja, tényleg, igen. Ezt a Marietta, Lé Marietta mondta. Igen.
Azt hiszem, ez neki egy ilyen szólásmondása volt.
Ő kapta meg. Igen, ő kapta meg azokban a szituációkban, mint amit te is mondtál, hogy akart valamit változtatni, hozzuk létre a közösségi költségvetés, vagy bármi, és akkor szembe jött, hogy de ez egy hivatal, itt nem lehet ilyen dolgokat csinálni. De aztán végig is megcsináltuk.
Igen, meg hogy ez egy hivatali szolgálati út van, és hogy nem lehet bárkivel beszélgetni bárhogy. És igen, és akkor a Marietta, tulajdonképpen ő ezt megkapta, és aztán ez valahogy egy ilyen szólásmondássá vált, és aztán meg, ha jól gondolom, akkor a Dani elkezdett szervezni egy ilyen, nem tudom, közösséget. Mond.
Igen, igen, a terápiás beszélgetések a friss közszolgáknak. És akkor havonta egyszer, az utolsó szerde utáni pénteken.
De miért akkor?
Mert az utolsó szerdán van a fővárosi közgyűlés, és péntekenként összegyűltünk különböző vendéglátóipari egységekben, a 8. kerületben elég gyakran, és akkor ott kiventiláltuk, hogy kit milyen élményért, és segítettük feldolgozni a fővárosi, vagy önkormányzati cégekben, önkormányzati hivatalokban olyan embereknek a tapasztalatait, akik újak voltak, és csak lesokkolódtak, hogy mi az, hogy iktatás.
Így van, meg expediálás, igen, nekem ez volt az első szó, amit a Google-ba meg kellett néznem, hogy ez mi a francot jelent. Na és akkor nem tudtam, hogy terápiás beszélgetéseknek hívjuk őket, de igen, szóval a terápiás beszélgetésekből kijött az, hogy mi a Danival sokat beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne ezt valahogy így a nyilvánosság elé vinni, hogy nekünk most még friss a tapasztalatunk, most még így érezzük a különbséget az ilyen külvilág meg a köztisztviselői lét között, és akkor csináljunk egy podcast podcastot, és akkor az valahogy így adta magát, hogy annak ez legyen a címe, mert ugye ez, tehát ez egy ilyen félig önironikus cím, hogy akkor két köztisztviselő ideül, és arról beszélget, hogy milyen az, amikor azt mondják az arcába, hogy de hát ez egy hivatal. Itt szabályok vannak.
De azért van a szabályoknak előnye is.
Így van.
Igen, számomra ez annyira furcsa beszélgetés, én ugye közszolgálatban szocializáltam, szóval, hogy én nem értem, hogy nektek mi volt, ami furcsa. De, mert hogy az olyan szinten természetes, hogy de nyilván nem azért, mert nem dolgoztam máshol, tehát, hogy nem látom kívülről, nyilván látom, de úgy nem látom kívülről, hogy például egy iktatás, hogy ez, tehát, hogy ez...
Igen, de szerintem nem csak ez, tehát most mondok egy ilyen kézzelfogható példát, hogy emberekkel te beszélgetsz a hivatalban, nem tudom, így szünetben, vagy folyosón, vagy nem tudom, együtt ebédeltek, és akkor így beszélgettek per tessa, és akkor kapsz tőle egy e-mailt, amelyben kedves irodavezető asszony, és akkor így szólít meg, és utána hosszú bekezdésekben ilyen elképesztő cirkalmányos mondatokkal, és nagyon sok jogszabályi hivatkozással kér egy rendkívül egyszerű dolgot, hogy csinálj meg. Tehát azt is írtam, hogy kedves tessa, léci, törzs már ki ezt a papírt, és így ad vissza, de ez, és akkor nekem például ez is ilyen kultúrsok volt, a hierarchiának ez a fajta ilyen kulturális leképeződése, hogy itt nem mindegy, hogy hogy beszélünk, meg itt a minden, a titulusok azok fontosak, és hogy tényleg ugyanazzal az emberrel, akivel egyébként a liftben együtt röhögünk, attól megkapok egy ilyen levelet. És az elején ezen én rettenetesen így fenn voltam akadva, vagy szóval ezen így ventilláltam, hogy hát miért beszélnek velem így, hát ez, azt gondolják, hogy ettől majd komolyan fogják őket venni, hogy hát, és aztán nyilván azóta, azt nem mondom, hogy elfogadtam, de megszoktam, hogy itt, hát hogy én ugye antropológus vagyok, én mindig ezt szoktam mondani, hogy azt hiszem, hogy valójában azért bírtam túlélni az elmúlt 5 évet, mert elkezdtem antropológus üzemmódban működni az első ellenállás után, amikor így azt mondtam, hogy Jézus, amit mi történik, hát ez elképesztő, hát ennél sokkal egyszerűbben meg lehet mindent oldani, és a civil szervezetek azt 5 perc alatt oldják meg, amit egy hivatal 50 óra alatt. Szóval ezután egyszer csak volt egy ilyen váltás bennem, ami egyébként egy ilyen segítő folyamat eredménye volt, szóval én segítséget kértem abban, hogy én ennyire elképesztően rosszul viselem a hivatali létet, és akkor ennek a következtében volt egy ilyen átkapcsolás a fejemben, hogy de várj, te antropológus vagy, tehát, hogy te így, te neked az a munkád, hogyha ilyen kultúrsokban vagy, az onnan lehet tudni, hogy az ember kultúrsokban van, ezt így tanítani is szoktuk, hogy elkezdi azt mondani, hogy hát ezek hülyék. Tehát amikor ilyen szavak, hogy amikor így valakire azt mondod, hogy egy csoport ember, hogy hát ezek hülyék, hát egyszerűen ez nem igaz. Na, az a jelzés az, hogy kultúrsokban vagy. Tehát ott azt jelenti, hogy valójában nem hülyék, meg nem te vagy az okos, meg nem fordítva se, hanem hogy egy ilyen ütközési zónába kerültél, és akkor hátra kell lépni, és el kell kezdeni megérteni, hogy mi ennek a kultúrának a szabályrendszere, mi a kódrendszere, mik a ki nem mondott szabályok, mert ugye ez a még csodálatos a hivatali létben, hogy le van írva minden, nagyon hosszan, de aztán azért ott is van egy másik informális működés, hogy hogy is értjük azt, meg akkor hogy lehet elintézni dolgokat, hogy gyorsabban menjen, mint a rendes út, vagy hogy ki ismered, hogy így kit kell ismerni az adott irodáról ahhoz, hogy valamit megtudj, és akkor elkezdtem így antropológusként hozzáállni, hogy akkor én most megértem ezt a törzset, amit itt Józsefvárosi Önkormányzati Hivatal hívnak, meg tudom megérteni, és így antropológiai eszközökkel megfigyelem, meg megértem, és ahelyett, hogy először türelmetlenkednék, meg felháborodnék, azért megértem, és akkor ha megértettem a kultúrát, akkor ugye jó antropológus résztvevő megfigyeléssel meg kell próbálni úgy is működni, hogy elérjem a céljaimat, tehát hogy úgy viselkedjek, ami nem akaszt ki mindenki mást is, aki ott dolgozik, vagy ott él.
Én már egy ideje gondolkozok azon, hogy ez egy fantasztikus diplomamunka, vagy PhD kutatási téma lenne egy antropológusnak, vagy szociológusnak, hogy jöjjön el a fővárosi önkormányzathoz, a főpolgármesteri hivatalba, töltsön el ott egy évet, és írja meg, hogy beszélünk, hogy viselkedünk, hogy zajlik egy megbeszélés, milyen kacifántok vannak. Erről van külföldi példák, Paper Tiger című,
igen,
egy indiai falusi önkormányzatról szól, amiben Tessa javasoltad ezt a könyvet,
igen,
nekem is aztán elolvastam.
Nagy tigrissel kell megküzdenie a helyi
jön a tigris, elkezdi,
tényleg igazi tigris.
Elkezdi fogyasztani a falusiakat, és hogy ki lehet előni. És akkor ott elhangzik az a mondat, hogy hát még néhány ember biztos meg kell, hogy jöjjön, mire kapunk engedélyt a minisztériumból, mert a tigris védett állat.
Na és na, igen, meg van egy másik könyv, az a cím, hogy Tribes on the Hill, törzsek a dombon, és ez pedig az amerikai kongresszusról szól, ami meg inkább a politikai részét, de hogy ott is egy antropológus, tulajdonképpen az amerikai kongresszus kongresszusban a politikusok működését, mint a törzsa dombon, megpróbálta megérteni, hogy mik azok az ilyen belső viselkedési szabályok, meg viszonyok, meg mi az, hogy hatalom, hogy történik, hogy lesz az, hogy valakit támogatnak, valakit nem támogatnak, mi a viszony az asszisztensek és a nem tudom, főnökök között, szóval, hogy abszolút, tehát, hogy szerintem külföldön tök nagy szakirodalma van ennek, és tök örülnék egyébként. Én is, én nagyon örülnék, hogyha valaki írna egy ilyen.
Ha a hallgatók között valakit érdekel ilyen, akkor írjon nekünk egy e-mailt.
Kettős. Igen.
Mondjuk én nem tartom annyira formalitást az e-mailbe. Tehát én azt nem annyira
nem, és ez szerintem meglepő is.
Igen, mert hogy én nekem az megint olyan, hogy ez eltávolítja az én szememben is. Tehát, hogy akkor, mikor a feladatot úgy adott ki, hogy a mindenre nagyon-nagyon figyelsz, az szerintem, tehát a megszólításra, tehát a pontos beosztását jelölöd meg, illetve a végén a te neved, doktorral, beosztással, címerrel, akkor az számomra a számonkérés jellegét adja, tehát hogy nem annyira azt, hogy akkor valami gyorsan szeretnék megtudni, valamire gyorsan válaszolj, vagy felhívom a figyelmet valami molesztásra, hanem nekem ez már az egész, amikor ennyire az összes eszköz használatra kerül, akkor inkább az nekem ijesztő, de ennyi év után is, tehát én rövidre bezárom az ilyeneket.
Igen, akkor most elárulok egy titkot, aztán lehet, hogy megbánom, hogy ezt elmondom.
Hű, majd mindjárt kiderül.
Hogy ugye volt a bevezetőben is, hogy nekem van egy PhD fokozatom, amit Amerikában szereztem, és akkor emiatt ugye az én nevem Amerikában az lenne, hogy Udvarhelyi Éva tesz a PhD, Magyarországon meg nem lenne semmi sem, mert ugye nem Magyarországon szereztem a diplomámat, és akkor a hivatali létem felénél hoztam egy olyan döntést, hogy én honosítom ezt a PhD fokozatot azért, hogy a nevem elé odaírhassam a doktort, mert abban reménykedtem, hogy hát ha akkor a hivatali munkatársak engem komolyabban fognak venni, hogyha látják, hogy én is doktor vagyok, nem csak ők.
Várjál, aztán... a magyar jogszabály szerint akkor az úgy tehát nem csak a doktor, hanem az van olyan, hogy odaírja a végére.
Hogy
tehát
doktor udvarhelyi tesz a PhD, na ezt még nem vetettem be.
Várjál, nem, hanem úgy is lehet, hogy udvarhelyi tesz a PhD, hiszen ugye nekünk a jogászoknak, nem tudom, te valaha életemben megnézted, hogy lehet ezt használni?
Nem.
Tehát ez úgy van, hogy a doktor név, és utána a neved után van egy ami jelzi a doktor, hogy milyen, tehát a miénk az jur. Az orvosé, med, a PhD.
De ez nincs benne a személyünkben.
Nincs. De hogy a jogszabályban így van benne. A nem tudom melyik, milyen kormányrendelet eldugott valahol, de hogy egyszer kíváncsi voltam rá, hogy ez hogy van. Hogy a névviselésnek ez így kellene, hogy legyen. Ha lenne még telefonkönyv, egyszer megnéztem direkt egy régit, és ott nagyon figyeltek erre, hogy ott akkor ott volt, hogy jur, PhD,
na jó, de hát mert az a társadalmi státusznak egy elképesztő jelzése. Értem. És ugye én a mini társadalmamban próbáltam azzal egy kicsit nagyobb elismerést kivívni, hogy a sok jogász mellett, hát ha a doktor ott van, emelmet, akkor nem fog mindenki teljesen hülyének nézni.
De és mi szerintem, ez nem megalapozatlan, a fővárosban is tudok ilyen kollégáról.
Aki ezt csinálta?
Aki, igen, tehát nem doktor, de van egy doktori a PhD-ból, és oda jött hozzám, hogy írjon bele az emlékeztetőbe, hogy ő doktor, mert ő úgy érzi, hogy ez segíti az ő munkáját.
Igen, én azóta ezen inkább röhögök, meg a részvételi irodában ez mindig egy ilyen röhögségtárgya volt, hogy na doktornő, valami így bármi ettől így változott. Nem, én nem, sajnos úgy érzem, hogy nem, tehát nem ettől ütöttem át az embereknek az inger küszöbét.
Pedig a doktor az varázserővel tud bírni, ez a úgyhogy ezt sajnálom, hogy neked ezt nem tapasztaltad meg. Mondjuk én sem a szakmai létemet tapasztaltam meg, hanem például akkor, amikor mondjuk a kórházban.
Igen,
akkor
és azt hogy orvos doktor.
Ott nagyon, ez meg kellemetlen időnként. Igen. Hogy doktor úrnak szólít engem a sebészet. Semmit nem tudok arról, hogy
de te jól csinálod akkor, mert nem ütöd le rögtön, az nem derül ki rögtön azt, hogy nem orvos vagy.
Nem, nem, kiderült, akkor már kiderült, de ennek ellenére úgy köszöntel tőlem, hogy doktor.
De jó, de neked akkor olyan a fejed, mert nekem például ez sosem megy. Tehát oda megyek, és akkor valószínűleg a tanküzemmódban nekem is sikerül átmenni valamilyen, most legutoljára, amikor voltam, hogy elszakadt a lábfejembe a szalag, és akkor a orvos ott elkezdett mindenfélét, doktornő, ugye? És akkor ugye nagyon figyeltem arra, mert már kapcsoltam arra, hogy vannak dolgok, amiket nem kell megkérdezni, akkor rögtön hamar kiderül. Tehát akkor hamar kiderül, hogy nem vagyok orvos, és akkor csak mondtam, hogy ne. Én úgy gondolom, hogy ez lehet, és akkor elkezdtem a diagnózist felállítani, és akkor tudta, hogy nem orvos. Tehát akkor a nézésében tudtam, hogy ezt elrontott, hogy ez nem jó. De akkor te neked jobban megy.
Nem, szerintem ő tudta, hogy nem orvos vagyok, csak mit tudom én. Érzett valami kapcsolatot.
És neked akkor ez nem?
Nem, én úgy érzem, hogy addigra már sok időt töltöttek el velem a többi hivatalnok, hogy tudja, hogy itt nem a doktor a lényeg. Vagy szóval, hogy mondjam, hogy attól nem fognak engem jobban tisztelni, vagy megbecsülni.
De ezek a megszólítások, ezek nagyon fontosak. A, azon rögtünk a kollégáimmal, hogy a férfiak az tisztelt, a nők az kedves.
Tényleg?
Igen.
Hú, ezt majd megfigyelem, ezt még nem vettem észre, hogy nem tisztelt irodavezető asszony, hanem kedves irodavezető asszony. Egyébként valószínűleg ez így volt, igen, hogy inkább kedves szoktam lenni, nem tisztelt. Na majd meg.
Külön fejezet lehetne a PhD-ben.
Jó, de ez az egész közigazgatási nyelv, szóval ez egy egész, ez is egy külön PhD.
Hát, hogy nyilván már maga a műveltetés, hiszen azzal eltávolítod saját magadtól.
Magyarban is passzív kívül a közigazgatási nyelv.
Ott végig az. De a legkeményebb különben ilyen nyelv a rendőr. Tehát az mindent visz, mert az szerintem az a legdurvább, tehát az a csúcs. A miénk az én a műveltetés, tehát az amit nem nagyon bírok ebben, mert ugye mindig az jut róla eszembe, hogy akkor ez olyan, mint hogy hát, hogy majd valaki csinál valamit valamikor, tehát gyakorlatilag, de hogy ki, mit és mikor, tehát pont a lényeg nem derül ki belőle, tehát hogy engem ezt szokott benne idegesíteni. Csak egy példa, amikor azt mondja valaki, hogy majd megrendezésre kerül, vagy majd meg fogjuk rendezni, nekem ez nem, tehát hogy megrendezzük, tehát hogy akkor válasszuk ezt a formát, mert abban legalább lehet érezni azt a szándékot, hogy akkor ezt tényleg akarja, hogy a megrendezésre kerül valamikor. Tehát hogy megy hozzá a gondolatom, hogy valamikor. Tehát hogy az egész ilyen elmaszatolja azt, hogy mikor, meg hogy mit. De akkor ez a megszólítás. Ezekben nagyon-nagyon nehéz a közigazgatásban, szerintem annak ellenére, hogy nagyon-nagyon sok nő dolgozik benne, és jobbára nők, ugye ennek tudjuk még az okait, tehát rosszul fizetett, a társadalmi megbecsültsége se túl magas, és akkor ez nyilván ugye a nők számára egy ilyen pálya lehetőség. De hogy hogyan tudnak reagálni egy női vezetőnek a döntésére, hogy neked erről vannak-e tapasztalataid vezetőként, hogy milyen volt a befogadó, tehát nem a saját kollégáid és beosztottjaid, most bocs, hogy így mondom, hanem mondjuk a másik vezetőtársad a te döntésedre hogyan reagál.
Ez érdekes kérdés. Én a hivatali rendszerben nem feltétlenül éreztem azt, hogy a nők és a férfiak között, tehát a hivatalnokok között jobban adnának mondjuk egy férfi vezető szavára. Ez nyilván részben azért is van, mert tényleg nagyon kevés a férfi vezető, szóval hogy egyszerűen így. De azt viszont azért, az nekem tapasztalatom, hogy azért a magyar politikában meg politikusokkal nőként beszélni, az más. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a magyar politika még mindig nagyon patriarchális, és hogy alapvetően azért szívesebben adnak férfiak szavára, vagy egy nőnek jobban meg kell küzdenie azért, hogy a szavára adjanak, mint egy férfinak. Ha egy férfi mond egy kicsit hülyeséget, azt elnézik, hogyha egy nő mond egy kicsit hülyeséget, akkor azt kinevetik. És most ezt így, nyilván most nem akarok konkrét helyzeteket mondani, meg nem biztos, hogy pont engem is kinevettek, de hogy van egy ilyen általános érzésem, hogy így a megbecsültség az nem ugyanúgy van szétosztva, és akkor ehhez képest nyilván nehéz megmondani, hiszen a politikai vezetésben nagyon sok férfi van, a hivatali vezetésben nagyon sok nő van, tehát így emiatt ez lehetne úgy is, mint hogy egy politika hivatal közötti feszültség, de hogy valójában szerintem azért ez részben van így, hogy a politikusok egymásban jobban bíznak, vagy az ilyen politikai szférában lévő emberekben, mint a hivatalban, és akkor kérdés, hogy most azért van, mert az hivatal, és nem tudjuk, hogy tényleg átnézte, meg tényleg úgy gondolja, meg tényleg az én értékrendemet vallja, vagy pedig azért, mert ott valójában sok a nő, és akkor a nőknek egy kicsit kevésbé adnak a szavára.
Nekem ebben volt mostanában egy nagyon érdekes tapasztalatom, amikor hoztam egy munkáltatói döntést, és nő beosztotta a szemben, és ő ezt olyan szinten elvitte más irányba, hogy egy ilyen női cica harcot csinált belőle, és számomra teljesen megdöbbentő volt, hogy ez így kommunikálta kifelé, és akkor gyakorlatilag az én döntésemet elkomolytalanította azzal, hogy egy ilyen, mint hogyha két szőke nő vitatkozik a rúzsmárkán, tehát körülbelül ilyesmire levitte, teljesen megdöbbentő volt nekem, hogy ez gyakorlatilag két mondattal el lehet hitelteleníteni, és ezt egy férfivel nem csinálják meg. Azért, mert nem, mert hogy ezt ne, egyrészt nem is szoktak, nincs is rá szerintem erre ilyen gyakorlat, hogy a férfi döntés az általában valahogy ilyen strikt dolog, a női az meg mindig ilyen fluid, tehát hogy ilyen, hát hogyha akarom, akkor így nézem, ha úgy akarom, akkor amúgy.
Pedig a férfi hiszti.
Van ilyen? Mesélj, Dani.
Hát én mindig a nőkre mondják, hogy hiszti,
pedig igen.
Ez szerintem nemektől független, ez biztos.
Hát abszolút, de ez egy történelmi toposz, hogy a nők hisztérikusak, igen. És ugye régebben, mint 100 évvel ezelőtt még ezt egy ilyen gyógyítandó betegségnek tekintették.
Hát és a vándorló méh miatt volt.
Ó!
De hát, hogy azért volt, mert hogy az vándor volt, és attól volt a hiszti. Igen, megalapozott volt.
Sok olyan férfi vezetőt láttam, aki toporzékol, vagy átvitt értelemben.
Ja, igen, de az nem hiszti. Igen, az nem hiszti.
Nem, a feszültség. a munkával kapcsolatos feszültség, nem? Mi az, amit szerinted változtatni kellene, és lehet ahhoz, hogy a közigazgatás olyan legyen, mint ami a podcastnak a tételmondata, hogy az embereket szolgálja?
Iha.
Egy listád van? Tudod, úgy kezdődik az AKR, hogy vannak alapelvek. Aha. Az alapelvek vannak benne szépen felsorolva, és annak az a lényege, hogy az ott szereplő alapelvek törvényességelve, jóhiszem, stb. Jóhiszemű joggyakorlás, mindenféle, hogy ez az egész eljáráson keresztül kell, hogy vonuljon ahhoz, hogy egy megfelelő döntés szülessen. Tehát ezek is fontos elemei. Akkor fogjuk úgy fel, hogy a te alapelveid szerint, hogy mi az, ami nagyon fontos lenne ahhoz, ami az egész eljáráson, az egész közigazgatáson keresztül kellene, hogy menjen.
De mondjuk el, hogy az AKR, az általános közigazgatási rendtartás, az egyik alapvető törvény arról, hogy kell működnie egy hatósági eljárásnak, egy közigazgatási eljárásnak.
Így van, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt kifejtetted, mert most már nekem sem esett le, hogy az AKR-t nem mindenki tudja, hogy azért ez is nekem az első ilyen sok volt, amikor a hivatalban dolgoztam, hogy az AKR-t, mi a franc az AKR, és akkor meg kellett néznem, és kiderült, hogy az a Biblia. Tehát, hogy az, ahogy mondjuk egy hatósági eljárásnak mondjuk le kell mennie. Meg aztán a szakvizsgákon is ugye ezekből le kell vizsgázni. Hát én azzal kezdeném, hogy szerintem egy közigazgatás akkor tud, és akkor most Magyarországot is mondom, szóval, hogy ahhoz szerintem azért jó politikai vezetésnek kell lenni. Szóval azért a közigazgatás az nem egy ilyen lóg a levegőben, és ilyen, mert az eredeti étosza, és azt szerintem rendben is van, hogy az egy semleges ilyen munkaszervezet. De azért mégiscsak ahhoz, hogy a társadalom milyen, meg milyen irányba akarjuk fejleszteni, mi így, mint közösség, azért az mégis a politikai folyamatokon keresztül dől el, hogy így kiket választunk meg. És mondjuk egy olyan fél autoriter országban, mint Magyarország, ahol így a jogállam már azért nagyon nyomokban van csak meg, vagy formailag, vagy nem tudom, hogy néhány helyen még nyomokban, néhány helyen formailag. Szóval szerintem egy ilyen országban nagyon-nagyon nehéz jó közigazgatást csinálni, és tudom, hogy ez egy politikamentes podcast, hiszen mi is mindig ezt mondtuk, de én szerencsére vendég vagyok, ezért most így azt mondok, amit akarok. Szóval hogy azért szerintem ahhoz felelős, meg az emberek iránt elkötelezett, meg beágyazott, meg közösségi szemléletű politikai vezetésre, meg az igazságosság iránt elkötelezett politikai vezetésre van szükség, hogy egy közigazgatás jól működjön. Szóval ezt azért is mondom, mert ugye én egy olyan helyen voltam a közigazgatásban, Józsefvárosban, ahol speciál a politikai vezetés olyan volt, amilyen nekem tetszett, de azért ez ilyen szempontból mellékes, mert egyébként meg egy olyan országban éltem, ahol meg az ország politikai vezetése nem mindig érzem úgy, hogy a közérdek szerint jár el, és szerintem így köztisztviselőnek lenni nagyon-nagyon nehéz, és ugye erről készítettünk is interjúkat, hogy hogyan lehet jogászként egy nem jogállamban működni, vagy hogyan lehet betartani a jogszerűség elvét, vagy a mindenkivel egyenlő bánásmód elvét, ha már eleve a jogszabályok meg az egész politikai elvárásrendszer arra van kitalálva, hogy bizonyos embereknek rosszabb legyen, mint másoknak, vagy nem ismerjük őket el egyenlő emberi lénynek. Szóval így ezt mondanám, hogy azért szerintem jó közigazgatás nincsen jó megfelelős kormányzás meg politikai vezetés nélkül, de amúgy az én megélésemben a jó közigazgatásban azért alapvetően az emberek vannak a középpontban, tehát azok az emberek, akiket szolgálunk, választópolgárok, de egyébként a nem választópolgárok is. Ugye ez is iszonyú fontos, hogy mondjuk a Magyarországon a közigazgatásnak az alapja a lakcím, nagyon sok szempontból, tehát hogy ki az illetékes, hol van a te illetőséged, ha lakcímed van, járnak jogok, ha nem, nincs lakcímed, nem járnak. Én meg azért alapvetően a városhoz való jogban hiszek, ami most ilyen szempontból mondhatnánk azt, hogy a lakóhelyedhez való jog, hogy ahol élsz, ott vagy polgár, és az a feladat, hogy te jól élj, és úgy ilyen szempontból gondolom, hogy a közigazgatásnak az embert, az ott élő embert kell szerintem, és akkor most ez lehet ország, vagy falu, vagy város, ott élő embert kell a középpontba tenni, és hogy ez nem csak ilyen elvont működésként, hanem hogy a napi, amikor a naponta, tehát hogy én azt sokszor látom, sok évtizede a hivatalban dolgozó embereknél, hogy azért így a prioritás listájukon a saját maguk kényelme, meg a kockázatkerülés, az néha előbb van, mint az, hogy annak a konkrét ügyfélnek mi lenne az érdeke. Szóval, hogy azt látom, hogy nagyon sokszor van az, hogy fú, ez nagyon bonyolult, ennek most nem ugrunk neki, vagy hogy fú, ez az ügyfél őrült, úgyhogy akkor fú, hát szóval, hogy őt ezzel nem lehet foglalkozni, és persze, van olyan, hogy az ügyfelek visszaélnek a helyzetükkel. Van olyan, hogy olyan módon használják ki a közigazgatást, egyébként már az én inger küszöbem itt is elér, és azt írja, hogy na jó, azért ez nem oké. De azért alapvetően, hogy mindig az legyen az első, hogy így mi azoknak az embereknek a jólétéhez mi járul hozzá, akiket mi szolgálunk, nekem ez nagyon fontos. nekem nagyon fontos egyébként az ilyen, tehát most akkor érted, emberközpontúság, ügyfélközpontúság, és ugye én ezért is foglalkozom ennyit a részvétellel, mert én azt gondolom, hogy az emberek, hogy az, hogy valaki állampolgár, az nem egy ilyen magától értetődő dolog. Tehát, hogy az emberek sokszor nincs semmilyen viszonyulásuk így se a politikához, se az őket kiszolgáló ilyen közigazgatási rendszerhez, hanem csak így azt gondolják, hogy ők így valahogy vannak a világban, és nem tudják, hogy miért működnek úgy a dolgok, hogy működnek, de azt se tudják, hogy nekik abba beleszólásuk lehetne. Tehát, hogy azt nem, ugye erről is már korábban beszéltünk a podcastban, hogy így tehát ember végigmegy az utcán, igazándiból minden négyzetcentiméter az valamilyen közpénzből menő közszolgáltatás. Szóval tényleg, hogy így az egész, abban a pillanatban, hogy megszületünk, de még azelőtt, hogy megszületnénk, folyamatosan így körülvesz minket az állam, és azon belül az önkormányzat, és hogy az, hogy ezt az emberek felismerjék, egyrészt, hogy ők részeljenek a rendszernek, másrészt, hogy az az övék, tehát hogy ők ezt formálhatják, hogy ez nem egy adottság, hogy az iskola mondjuk rossz, vagy az nem egy adottság, hogy az ügyintéző bunkó, vagy hogy a rendőr nem segít, amikor segítséget kérek, hanem hogy az az enyém, tehát az nekem, abban én beleszólhatok, azt én megváltoztathatom, és ezért nem csak ilyen biológiai lények vagyunk, hanem állampolgárok is, és ugye ami nekem a mániám, hogy szerintem sokan a biológiai lénységből így eljutnak oda, hogy mondjuk ügyfelek, tehát hogy az már megvan neki, hogy ő neki joga van ahhoz, hogy ő vele megfelelően bánjon egy ügyintéző, meg ő megkapja a szolgáltatásokat, de szerintem a következő lépés az az, hogy felismerjük, hogy ő állampolgár, tehát nem csak az van, hogy ő szolgáltatásokat kap, hanem ő valójában ő a gazdája azoknak a szolgáltatásoknak, meg az az ő pénze, amiből ezek mennek, és hogy akarjon beleszólni, akarja formálni, vagy ha nem is akarja formálni, de legalább akarjon tudni róla. Úgyhogy ezért én azt gondolom, hogy a jó közigazgatás az alapvetően szereti az aktív állampolgárokat, és nem tehernek tekinti őket, meg nem ilyen nyűgnek, akiket így meg kell úszni, meg nem a panaszkezelési szabályzatban letudja, hogy így mi van a problémás ügyfelekkel idézelve, hanem hogy azt nézi, hogy jó, értem, hogy rohadt idegesítő, ahogy ez az ember beszél, és már 26-szorra mondja el ugyanazt a panaszt, de mi lenne, ha megnéznénk, hogy így lehet, hogy van benne valami, lehet, hogy tényleg van ott valami, ami nem működik, és hogy nem az ember hülye, hanem hogy nekem, mint köztisztviselőnek, így mélyre kell ásnom, és meg kell értenem, és meg kell oldanom a problémát. Szóval ezt mondanám még, ja igen, és akkor egy ilyen harmadik dolog, az meg az, hogy én nagyon szeretném, hogyha egy icipicivel, vagy nem is icipicivel, hanem így sokkal több ilyen szakértelem lenne a hivatalokban, és akkor nekem ez is egy ilyen kultúrsok volt, hogy amikor így bekerültem a hivatalba, akkor mindig mondták a hivatalnokok, hogy van a szakma, meg van a politika. Hogy akkor a szakma megmondja, tehát hogy a szakma az, aki írja az előterjesztést, a politika meg szétcseszi. Vagy szóval értitek, hogy jönnek a politikusok, és akkor így mondják az ilyen nagy ideológiai, és akkor jön a szakma, és akkor először így, én ugye ezt komolyan vettem, hogy szakma, vagy hogy mondjam, nem is persze, hogy komolyan vettem, de hogy így én azt hittem, hogy a szakma alatt olyanokat értünk, mint ami nekem van, mondjuk, hogy antropológus, meg környezetpszichológus, meg közgazdász másoknak. Aztán rájöttem, hogy a szakma az nem ezt jelenti, hanem a szakma az a hivatalnokság, mint szakma. Szóval ez egy ilyen tök furi dolog, hogy valahogy ők, hogy ez az ilyen értékektől lecsupaszított, formalizált, nekem néha az az érzésem, hogy felszíni megoldásokat kereső szakma, ami így próbál nagyon semleges lenni, meg hatékony, meg így vinni előre az ügyeket, de valójában nincs mögötte olyan szakma, amire én vágyom, hogy mondjuk ha társadalmi kérdésekkel foglalkozunk, akkor társadalomtudósokkal dolgozunk. Hogyha egészségügyi kérdésekkel, akkor egészségpolitikusokkal, vagy egészségügyi szakemberekkel, hogyha civil témákkal, akkor akik ahhoz értenek, de hogyha városfejlesztéssel, akkor se csak az a lényeg, hogy megfeleljen a szabálynak, hogy az az utcasarok hogy néz ki, hanem hogy így mélyre megyünk mondjuk a modern városfejlesztési elveknek, és megnézzük, hogy valójában a szabályokon túl minek kell annak az utcasaroknak megfelelni. Szóval hogy én ezt azért hiányolom a magyar közigazgatásból, ezt a fajta ilyen az ilyen, ugye ezt angolul ilyen evidence-based, tehát hogy az ilyen bizonyíték alapú szakpolitika, szóval, hogy így ne csak a szabályoknak feleljünk meg, hanem menjünk a mögé, hogy miért működnek úgy a dolgok, ahogy, és hogy igen, embereknek különböző szakmáik vannak, valaki a társadalomhoz ért, valaki az emberek gyógyításához, valaki meg ahhoz, hogy épül fel egy jó város. Meg egyébként valakinek az a szakmája, hogy jogász, csak szerintem most egy kicsit az van, hogy a szakma a közigazgatásban az a pénzügy meg a jog, mert ők nekik van igazán szakmájuk, a többiek pedig betartják az előírásokat.
Akkor jelzem, hogy csak a jog. Ugye van a képesítési előírásokról szóló kormányrendelet, ott a jogász az, ami minden lehet a közigazgatásban.
Így van.
Tehát, hogy én ezzel pénzügyes is lehetek. Tehát, hogy nyilván értek hozzá.
Abszolút. Na, és
meg menedzser. 9000 ember, 10000 embert mert, elvezetni, persze.
Mert hiszen tudsz jogszabályt értelmezni, meg írni, ezért biztos el tudsz vezetni egy 1000 fős hivatalt, hiszen hát ahhoz nem kellenek külön készségek, hogy valaki egy csapatot jól vigye. Abszolút, igen.
Nagyon érdekes az, amikor valaki ezt írta, ezt a jogszabályt, hogy ezt ő hogy gondolta.
De ő szerintem ennek történeti okai vannak.
Ja, hát biztos.
De mármint, hogy azért, mert hogy a jogászok találták ki azt, hogy közigazgatás valószínűleg.
Ez nem értek el, de szerintem ilyen 19. század, még régebbi biztos, hogy van köze a nemességhez, meg nem tudom, ilyen státuszhoz, és akkor, hogy...
És a jogász az megmaradt ennek az ilyen generális ilyen...
Igen, de hát amúgy is a közigazgatás az teljesen ilyen jogias, tehát azt gondolom, hogy ez kicsit el is van túlozva, illetve ami ugye nem annyira tetszik, szerintem az mondjuk senkinek, ilyen látszott megoldásokat találnak ki. És én értem, hogy mit mondott a Tesla, nyilván Dani is érti abban azt, hogy nem a látszatot kell megoldani, hanem a problémát. Tehát a látszat megoldás például az, hogy akkor gyorsan alkotunk egy jogszabályt, az ingyen volt, ugye nem sok munka, nem, sokba se került a hatása meg igazából, tehát lehet mondani, hogy most már van ilyen jogszabály, amikor meg van tiltva valami, amit mindenki, tehát senkit nem fog érdekelni. Tehát nem változtat igazából rajta semmit, egyel több olyan szabály, ami meg mondjuk akkor, hogyha valamit komolyan veszel és meg szeretnél oldani, akkor az csak akadályozni fog benne, hogy született ebben egy ilyen tárgyú. És az is nagyon érdekes, hogy az állampolgárok azok úgy vannak szocializálva, hogy ezt simán elfogadják megoldásnak. Miközben ők maguk sem tartják be. Tehát, hogy ebben ez az érdekes. Hanem ő ez megnyugszik, hogy hát, hogy született erre, ugye valami történt, lett ebből valami, de úgy igazából őt nem érdekli az egész, de úgy valamiért megnyugszik, de ő maga sem tartja be.
Szerintem azért sokan nem elégednek meg ilyen látszott megoldások, vagy tudom, ha hogy probléma nem.
Persze.
Viszont ha lehet egy kérdésem, akkor hogy mind változtatnád, de mi az, ami meglepett, hogy milyen király az önkormányzatban, vagy a közigazgatásban?
Elnézést, nagyon jó, viszi tovább a pozitív hangulatát a podcastnak, szerintem ez tök fontos, hogy optimistának is kell lennünk, és nem csak pesszimistának.
Én őszintén gondolom, hogy én bent, amikor oda kerültem, nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik tényleg nagyon elkötelezettek, és nagyon sokat dolgoznak, és nem megy, akkor megpróbálja még egyszer, és aztán sikerül, vagy csak stabilan tudja csinálni azt, amit kell, és ha az nem működik, ha működik, akkor senkinek se tűnik föl. Tehát iratkezelés, vagy informatika, vagy most jön az árvíz, vagy nem. Tehát, hogy ezek ilyen dolgok, amik, hogyha nem működnek, elönti az árvíz a belvárost, akkor az hatalmas probléma. De remélhetőleg most is meg lesz oldva.
Igen. Egyébként ebben igazad van, tehát ami nekem ilyen, azt hiszem, hogy nagyon hasonlóak vagyunk ebben, hogy így mire csodálkoztunk rá, mert nekem is ez volt az ilyen, hogy itt emberek egyébként van, aki 20-30 éve mondjuk szolgálja Józsefvárost, és valószínűleg elég szar fizetésért, mert miért lenne jó, és hogy elképesztő tudás van a fejükben, szóval embereket megkérdezel dolgokról, és így meg tudja mondani, hogy 25 évvel ezelőtt miért az a döntés született, és miért azzal a céggel kötöttünk szerződést, vagy hogy alakult az, ami ma már természetes, de akkor még nem volt az. És egyrészt én ezt a tudást elképesztően elismerem, másrészt meg igen, hogy így emberek ezt, hogy, és akkor ez a láthatatlan munka, ugye erről is szoktunk beszélni, meg ez, hogy így ez a város, ez így működik, tehát hogy reggel, én minden reggel meg egyszerűen tudom, hogyha felszállok a buszra, el fog jutni a munkahelyemig. És hogy amögött mennyi embernek a munkája van, hogy ez egy ilyen magától, ugye félálmosan, félig csukott szemmel, valami podcastot hallgatva kiállok a buszmegállóba, és utána félálomban betámolygok a munkahelyemre, és azóta ők már reggel 4 óta, vagy nem tudom, 3 óta azon dolgoznak, hogy én ezt ilyen könnyedséggel meg tudjam csinálni, és amögött vannak a buszvezetők, de vannak a hivatalnokok is, akik egyébként a nagyon sok papírjukkal lehetővé teszik, hogy valójában ez az egész így működjön, és azért ez nekem is, tehát az, hogy egyrészt mennyi ember dolgozik az önkormányzatban, és hogy milyen számomra láthatatlan feladatoknak is külön felelősük van, és akkor először az ember ugye egy állampolgárként kicsit, hogy na itt is megy a pénzszórás a hülyeségekre, hogy így emberek kapnak a semmiért, de aztán rájössz, hogy nem, tehát mit tudom én, az, hogy emberek engedély kapjanak dolgokra, ahhoz másoknak nagyon sokat kell dolgozni, hogy nem tudom, kialakítsanak egy mozgássérült parkolóhelyet, abban nem tudom, 10 ember működik együtt, pedig én csak annyit látok, hogy fel van festve egy kerekesszékes jel, és amögött pedig egyébként nagyon-nagyon sok munka van, szóval, hogy szerintem ez az, ami ilyen lenyűgöző, és egyébként ebbe az értelemben valószínűleg nem úgy érkeztem az önkormányzatban, hogy ilyen nagyon sok tiszteletem volt az önkormányzati dolgozók felé, de ennek nyilván inkább nálam is ilyen történelmi okai vannak, hogy nekem nagyon sok konfliktusom volt a Józsefvárosi önkormányzattal, mielőtt ott dolgoztam, és ezért így a hivatalnokokat, meg a politikusokat nem feltétlenül tudtam elkülöníteni, csak azt gondoltam, hogy engem mindenki utál a Józsefvárosi önkormányzatban, és aztán így az évek során egy ilyen tök nagy tisztelet lett bennem, és egyébként én is tehát így elkezdtem megtanulni bízni a hivatalnokokban, hogy egyébként azért ők tudják, meg hogyha engedik őket megnyilvánulni, akkor egyébként szívesen el is mondják a véleményüket, csak nagyon sokszor nem engedték nekik, és akkor befogták a szájukat, és megtanulták, hogy inkább nem mondom el, hogyha valami nem jó, vagy valami változtatni kéne. Szóval én ezeket mondanám ilyen jó dolognak. De még az előzőre vissza akartam térni, amit te mondtál, az ilyen eljárásrendek, meg ilyesmik, hogy nekem az egy nagy tanulás volt, hogy például a döntés szó jelentése az nem ugyanaz a köznyelvben, mint a közigazgatásban, hogy mikor születik meg egy döntés, és hogy nekem az például tök fontos volt, hogy rájöttem, hogy azért az, hogy, mert ugye azt mondod, hogy sokszor az a megoldás, egy probléma, hogy jogszabályt alkotunk, és, de azért nekem is arra rá kell tennem, hogy igen, az nem mindegy, hogy valamiről van a képviselőtestületi határozat, vagy nincsen. És hogy így gondolhatom én azt, hogy ja, hát a polgármester akarja, amit én csinálok, szereti, akkor az biztos el van döntve. De valójában a közigazgatás, hogy ilyen nincs. Tehát a polgármester is szerethet dolgokat, szerethet, de valójában az akkor lesz meg, hogyha arról a megfelelő szerv döntést hoz. És az lehet, hogy a polgármester, lehet, hogy a bizottság, lehet, hogy a képviselőtestület, lehet, hogy egy irodavezető, de valakinek papíron és formálisan döntést kell hozni. És akkor én is így az évek során rájöttem, hogy azért az nekem jó valójában, hogyha nem csak a mániáim vannak, meg a jaj, de jó a szakpolitika, meg mit tudom én, hanem hogy így, hogy egy formálisan egy testület papírra leírja, hogy ő azt akarja, mert akkor az igazándiból betartható, megbízható, átlátható, pénzt rendelünk hozzá, megvalósul. Szóval, hogy azért ezt is megtanultam jobban értékelni.
Meg a mögött ott állnak az emberek, tehát hogy azok, akiket megválasztottak
akik azok az embereket képviselik. Így van.
Így gyakorolnak hatalmat a kerületben lakók,
egyébként
vagy a
városban ez is
lakók.
Igen. Hogy ott ülnek a képviselők, és ők azért ülnek ott, mert az a feladatuk, hogy a választópolgárok helyett eldöntsék.
Igen,
hogy...
és ez azért nyilvános, hogyha valakinek nem tetszik, akkor tudjon róla, lehessen. Tehát hogy ez szép szerintem.
Igen, ez szép. Ezek neked biztos ilyen magától értetődő dolgok, hogy mi az, hogy döntés. De hát én akkor bementem, döntés, én ezt szeretném, eldöntöttem. Na, és akkor miért nem így lesz?
És azzal milyen tapasztalatod volt, hogy akkor, amikor még aktivista voltál, mondjuk van-e olyan ember, akivel amikor aktivista voltál is kapcsolatban voltál, és utána pedig, amikor átkerültél a hivatalba, akkor is kapcsolatban voltál?
Van ilyen, igen. És akkor diplomatikusan nem szoktunk erről beszélni.
Az a része érdekel, hogy a kettőtök közötti dinamika, ez változott-e?
Aha, szerintem igen. De ez nyilván ilyen emberi dolog is, hogy így eltelik az idő, meg nem tudom, változnak a szerepek. De igen, szóval szerintem ott még vannak, vagy amikor 19-ben én elkezdtem ott dolgozni, akkor voltak, még szóval most is vannak olyan emberek, akik mondjuk akkor is ott dolgoztak, amikor én a város mindenkiével mondjuk elfoglaltuk az akkori polgármester irodáját, és ki kellett minket hurcolni onnan, és mondjuk tüntetést tartottunk ott, vagy elmentünk azért, hogy a közvécékért lobbizzunk, és vertük az ajtót, hogy miért nincsen a Józsefvárosban elég közvécé. És szerintem azért az én részemről biztos, hogy az első időkben azért viszonylag fagyosan viszonyultam ezekhez az emberekhez, de ez is mondjuk azért ez is van a hivatalnokokkal, hogy ők valami elképesztő ilyen érzelemmenedzsmenttel rendelkeznek, ami én nem. Tehát ugye nekem mindenki van írva az arcomra, meg én mindenen vagy nagyon boldog vagyok, vagy felháborodok, de ilyen kettő között kevés érzelmem van, szóval, hogy vagy nagyon-nagyon szeretem, vagy így nagyon-nagyon idegesít, és hogy mondjuk azért a házban dolgozó hivatalnokok jelentős része, én meg nem mondanám, hogy így örül, vagy nem örül, nekem a levelében soha nem utal rá, hogy te kis hülye aktivista itt cirkuszoltál, és most meg azt hiszed, hogy te vagy a Jani, hanem így az van, hogy irodavezető asszony, és akkor megbeszéljük a dolgokat. De ez azért az ő, tehát ez inkább az ő erejük, nem az enyém, mert én biztos nem tudnék ilyen szépen és semlegesen beszélni.
Igen, de ez is valami olyan, hogy akkor nem az embereken múlik, hanem a rendszer olyan, hogy ez stabilan tud működni.
Igen, és hogy tök sokan, akik bedolgoznak, ezt a rendszert így reprodukálják, mert ők ebbe valószínűleg hisznek, hogy ez van, hogy így te most egy másik pozíció vagy, az irodavezetőket tiszteljük, az irodavezetőkkel szépen bánunk, és az aktivistákat is tiszteljük, de hogyha nincsenek jó helyen, jó időben, akkor bizony el fogjuk őket távolítani. De ez nem azért van, mert utállak téged tesz, hanem mert a rendszer az olyan, hogy te ott nem lehetsz.
Én a főpolgármesteri hivatalban először 2016-ban voltam, amikor a aláírásokat vittük be, és aztán bevittük a nyomdába, aztán 2020 kineveznek főosztályvezetőnek, én voltam a nyomda főnöke.
És neked ott volt ilyen, hogy valakivel aktivistaként vagy civilként? Vagy
én nem voltam annyira prominens 16-ban.
Aha.
Egy ember emlékezett rá, de vele tök jó, viszont semmi van.
És rád egy ember emlékezett?
Szerintem több ember emlékezett. A polgármester anekdotái szerint viccesen megkérdezték tőle az őrök, hogy akkor mostantól a Tessa az bejöhet-e. De ez lehet, hogy csak egy ilyen szép történet, hogy most akkor a Tessa az kívánatos vagy nem kívánatos személy ebben az épületben.
Ez annak az ellentéte, mint hogy Soproni mesélt, hogy meghajolt neki a portát.
Jaj, tényleg, igen. Úristen, az is nagyon...
Soproni Tamás mondta,
tudom ki, de hogy,
amikor,
mi
hogy meghajolt neki a portás, amikor először polgármesterként bement, és ez neki nagyon sokkoló élmény.
Azt elhiszem.
Hát ez tényleg.
Igen.
Meg hogy annak a portásnak az volt a szocializációja, hogy ez neki ezt így egy ilyen meghajlással kell köszönteni egy polgármestert. Ez hasonló, mint a késcsók, tudjátok. Ja, nem tudom, te szoktál-e ilyet? Láttál-e már ilyet?
Késcsókot adni? Csak igen. A videóban. Élőben még nem
szerintem. Nekem hivatali létem alatt azt hiszem egyszer előfordult valami, hogy valaki próbált ilyen vendég, tehát nem hivatalnok, hanem valaki, aki vendégségbe jön, és azt gondolja, hogy te egy nagy ember vagy.
És rettenetes, mert abban a szituációban...
Nem tudsz mit csinálni.
Igen.
Tehát nem lehet kirántani a kezedet.
Igen, az illet, tehát az fut rajtad végig, ez ugyanolyan, mint amikor a virágot hozzátolják. Tehát, hogy ez ugyanaz, amikor egy szituációban valaki mondjuk egy személyesbe is úgy akar bocsánatot kérni, hogy egy virágcsokrot ad. És egyszerűen az az ösztönöd, hogy tehát, hogy nem, attól még szerintem a probléma nem oldódik meg, és nem történik meg a bocsánatkérés, de ugye a gesztus az maga úgy vagy szocializál, hogy nyújtják, elfogadod, és ugyanez a késcsókkal, hogy egyszer megragadja a kezedet, és tudod, hogyha kiveszed, az egy rendkívül agresszív történet, hanem akkor azt odafogja. Vagy még a ettől rosszabb, amikor valaki azt gondolja, hogy a hölgyeket meg kell puszilni. Nem.
Én a ajtóban előreengedés se vagyok így, hogy én úgy szocializálódtam mondjuk a CEUN, vagy máshol, hogy nem engedünk előre nőket, mert hogy nem tudom, mindenki ugyanolyan vagy, nem tudom.
Is
és van. Hogy a hivatalban meg ez van, akinek szerintem bántó, de ez is generációnként eltér, tehát a fiatalok kevésbé.
Igen. Na és akkor még egy ilyen kulturális dolog, ha már ezeknél vagyunk, az ülésrend egy nagy megbeszélésen. Tehát, hogyha például, de ez lehet, hogy azért, mert nálunk valahogy úgy vannak kialakítva ezek a terek, hogy ilyen automatikusan ilyen, van mindig egy asztalfő, meg van a két oldal, és akkor még akkor is, hogy a kerek az asztal, de valójában nem kerek, mert ilyen hosszúkás, és akkor, hogy kiül az asztalfőre, hogyha nem, hogy a vendégek hova ülnek, és akkor, hogy mindig egy oldalra ülnek az önkormányzatisok, másik oldalra a vendégek, akkor a különböző érdekű politikai szereplők egymás mellé ülnek, vagy nem, hogy az irodavezetők meg a beosztottak hogyan ülnek egymáshoz képest, és akkor látom, hogy azért itt állandóan így megy a kavarás, hogy akkor sokszor mondjuk asszisztensek kiülnek a szélére, és akkor meg kell őket kérni, hogy ülj már be te is az asztalhoz, vagy hogy akkor tényleg ez a ranking officer, tehát hogy mindig a legmagasabb státuszú embernek kell ülni az asztalfőre, és akkor ha nincs asztalfő, akkor így nem lehet érteni, hogy akkor most ki vezeti, vagy ki van itt meg. Szóval nekem ezek, de ez nyilván ilyen antropológiai dolog, hogy ezeket mindig így nézek. Hogy mik a rejtett szabályai az ülésnek. És tök sokszor van, bocsánat, most volt egy, volt egy megbeszélésünk, amin négyen vettünk részt, és valaki bejött az ajtón, és megkezdte, hogy van ülésrend. És akkor ez nagyon érdekes, hogy nem, csak nyugodtan ülj le, ahova gondolod, de hogy az, hogy egyáltalán felmerül, hogy egy négy fős megbeszélésen lehet ülésrend, az nekem nagyon érdekes volt.
Ez durva, nálunk ez nem ennyire szigorú.
A testületén, ott pedig hiába van egy szinten, és ugye gyakorlatilag egy U alakba helyezve, tehát hogy mindenki, tehát hogy senki sincs kiemelve, hanem a képviselőtestület ugye két oldalon, középen a polgármester, a polgármester, stb. És nekem például az nagyon zavaró, hogy akkor, amikor az előterjesztésekről van szó, és ugye előadják az anyagot, akkor azok ugye az U betűnek a zárásában ülnek.
Mint a hivatalnak?
Igen, igen, igen.
Lehet, hogy beülnek.
Igen, igen.
Amikor az adott előterjesztésről van
igen,
szó.
Igen, igen. És tehát, hogy minden, tehát gyakorlatilag, mint a kör lenne, nem kör, hanem ugye, hanem ez egy, akkor ez négyzet, ugye? Uh-huh. Igen, négyzet. De nekem mégis olyan érzésem van, mint amikor de ez a biztos, hogy jogásságomból van, hogy mint amikor a vádbíróság előtte
abszolút, nekem is
előadod azt, annak ott szembe velem, oldalt vannak az esküdtek, tehát én nekem ez mindig az jutról eszem, hogy a szegényeknek ez mennyire szar lehet így elmondani, és ugye láttam olyat is már, akinek ezért nem ment. Tehát ő maga se tudta, hogy miért nem megy, hanem ő úgy érezte, hogy ott, mint azok az emberek, akiknek ő ezt elmondja, nem azt érezte, hogy most egyenrangú partnerek, hanem hogy ők azért vannak ott, és amúgy meg igen, hogy megítéljék azt, és elmondják arról a véleményüket, ami sokszor ugye kíméletlenre sikerül, és ez elképesztő frusztráló lehet szerintem az asztalnak azon a végén ülni. Tehát és sokat gondolkodtam, hogy ez hogy lehet jól, de szerintem nincs jó megoldás. Mert hogyha állnak, akkor meg még inkább számon kérőbb, mert hogyha mindenki
ül, és
Nálunk csak politikusok beszélnek a közgyűlésen.
Soha nem beszél?
Soha.
Soha?
Soha.
És akkor, hogyha mondjuk egy politikus nem tudja, hogy az előterjesztésnek az a tudja, harmadik mellékmondata...
Az a dolog, hogy tudja. Ha meg nem, akkor írásban ígér választ, vagy, de általában tudják. Tehát, hogy,
mondjuk ezen el lehet gondolkodni, hogy lehet, hogy ennek nem lenne egy rossz megoldás abból a szempontból, hogy a saját kollégáimat. Tehát, hogy nyilván van egy előterjesztő, meg van, aki készíti.
Olyan nagyon ritkán merül. Persze, persze. Tehát nyilván nem a politikus írja meg,
így
hanem
van.
A csap.
De ez lehet újdonság a hallgatóknak. Szóval, hogy az előterjesztésen oda van írva, hogy ki az előterjesztő, de nem ő írta meg a gyöngybetűivel azt az előterjesztést.
De ő viseli a felelősséget.
Ő viseli a felelősséget, de az írás,
az
a hivatalnokok csinálják.
Igen. De az csak azért, mert nincs annyi ideje, hogy ezer oldalt írjon havonta.
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük Bozzai Balázsnak a szerkesztői és Irsik Bencének a hangmérnöki munkát. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket és a téma és vendégjavaslataitokat. Írjatok nekünk a podcast@ezegyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat. És persze ne felejtjétek támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni.